Folytatjuk?
Folytatjuk.
Mutattál egy grafikont. A igen, 71 után.
Igen, ezt mindenkinek ajánlom, ezt a weboldalt. wtf.in1971.com.
Nem szimplavé.
Igen, igen, és hát ugye, ja igen, dupla
WTF. Van egy ilyen podcast, WTF podcast egyébként, azt nem tudom, ismered-e?
Nem.
Mark Maron.
Nem ismerem.
Ezt meg én ajánlom figyelmedbe.
Jó, oké, majd küld át. A lényeg, hogy nagyon érdekes grafikonok vannak összeszedve rengeteg közgazdaságtani mutatóról, és oda van nyilazva a 71, és akkor grafikonok így törnek gyakorlatilag, az infláció kilő, a termelékenység az stabilan nő, de a kompenzáció az ilyen lapos lesz, a felső 1% az hirtelen
ettől
elkezd.
Ettől az infláció, most amit elmondtál, nem?
Igen, hát ugye nincs bizonyítva a logikai kapcsolat, de az a kör, amihez én tartozom, szentül hiszi, hogy ez az aranyfedezetről való leválasztás miatt van, ami véletlenül pont akkor történt.
Ez nem ilyen, konteós kör, remélem.
Nem, ez a közgazdaságilag konzervatív embereknek a köre. És ugye erre megoldásként egyébként az utóbbi évtizedekben jött ez a fenntartható növekedésnek a koncepciója, ami ugye, hát én annyira nem szeretem ezt a koncepciót, mert egy kicsit olyan, hogy figyú, játszunk, kinevet a végént, de illetlenség hatos dobni. Tehát, hogy így megint azt tudom mondani, hogy ha nem választottuk volna le az aranyról a pénzt, akkor egyébként egy fenntartható növekedésben lennénk. És ez a nagy bajom, hogy mivel ez megtörtént, ez a 71-es eset, és hát a gazdasági mutatók elkezdtek nem úgy viselkedni, ami az alsó rétegnek kellemes, ezért el lett nekik adva, hogy ezért a kapitalizmus a hibás. És ugye nekem az az észrevételem, hogy a közgazdaságtani jobb és a közgazdaságtani bal egyébként ugyanezt a hibát nevezi meg. Tehát, hogy tök mindegy, hogy ezen a spektrumon te hol helyezkedsz el ideológiailag, a probléma, amivel foglalkozol, szerintem ugyanaz. Az egyszeri embernek ez nem jó. És akkor erre van az a válasz, hogy hát a kapitalizmust jobban kell szabályozni, fenntartható növekedés, több állam. Az az irány, amit meg én képviselek, meg pont az ellenkezője, hogy nem, a kapitalizmus az jól működik, az azt szabályzó állam hasalt el, és nem működik megfelelően. És erre van egy nagyon jó példám. Elméletem, hogy gyakorlatilag 5-6 adó nemből le lehetne fedni mindent. Pár példa. Lenne egy adó a fizetéseden, lenne egy áfa jellegű adó, lenne egy adó, amit a cégek fizetnek a, nem tudom, a profitjuk után, és itt a pár
ez
adóból.
Ez mind megvan.
Ez mind megvan, de van rengeteg kiskapú logikai komplikáció. Ezt le lehetne oda egyszerűsíteni, hogy a legegyszerűbb munkás ember is értse azt, hogy ez az adó 10, az az adó 5, az az adó 6, pont. És pont ugyanilyen bevételt töredék ennyi állammal pont ugyanilyen jól lehetne üzemeltetni. Ez miért nem működik? Mert tegyük fel, hogy ezt most bevezetjük. Megválasztanak egy kormányt, és jönni fog az, hogy hú, adót kéne növelni. Oké, akkor van az 5 adó, nem, valamelyiket meg kell növelni. Az nem lesz jó, mert hát akkor a fele az ránk szavazott, a másik fele nem, népszerűségvesztés. Aha, akkor mi lenne, ha kitalálnak egy másik adót, amit valahogy úgy megtrükközünk, hogy pont csak azokat sújtsa, akik nem ránk szavaztak, és ettől egyre bonyolultabb és bonyolultabb a rendszer. És minél bonyolultabb a rendszer, annál több a kiskapu. Annál inkább az van, hogy azok
ez
az emberek...
Ez viszont nekem ilyen konteó gyanú, hogy most elmondtál.
Szóval ez egy spekuláció, ez az én elméletem. De hogy így az van, hogy bonyolítjuk a rendszert, és a beszedett adóból fizetünk embereket, akik eldöntik, hogy te jól fizetted be az adót. Számomra ez ilyen nonsens, hogy így egyszerűsíteni kéne ezen az egészen. Nem kéne az, hogy a, nem is tudom, Magyarországon az emberek 2/3-át az állam tartja el. Tehát, hogy az minden harmadik ember az, aki gyakorlatilag fizet a rendszerbe, és a 2/3 az vagy nyugdíjas, gyerek, vagy állami alkalmazott. És érted, emiatt olyan brutális adót, és az a gond, hogy ugye az egyik...
De hát ezzel mit lehet tenni?
Egyszerűsíteni a rendszert. Tehát ez a másik probléma, hogy ha te egy felső osztálybeli vagy, akkor meg tudsz fizetni, vagy cégvezető egy olyan adótanácsadót, aki kitalálja neked a kiskapukat. Mert hogyha, hú, és erre volt egy nagyon érdekes vitája Donald Trumpnak meg Hillary Clintonnak, amikor még volt a vitája, ott volt egy ilyen brutális ilyen visszajövetele Donald Trumpnak, hogy ő ugye mondta, hogy hát igen, ő nem, mert azt állította, hogy az amerikai rendszer az így el van cseszve. És mondta a Hillary, hogy hát miért? És mondta a Trump, hogy Hát mert tudom, mert én se fizetek adót. És ezt megpróbálták visszaégetni rá, hogy hát na, akkor ilyen vezetőt akartok, aki nem fizet adót, és mondja, hogy nem, én azért nem fizetek adót, mert nem vagyok hülye, mert teljesen legálisan nem kell adót fizetnem. És ezeket, most mutatott Hillary-ékre, ezeket ti is pontosan tudjátok, és ti vagytok hatalomban, és ha akartátok volna, akkor megszüntethettétek volna, de nem teszitek, mert azok az emberek, akik titeket támogatnak, azok ugyanúgy nem fizetnek adót, és ti sem fizettek adót. És ez a rohadtul igaz. És érted, a kis ember, az, tehát a könyvelő, mint foglalkozás, az csak azért létezik, mert annyira túl van bonyolítva a rendszer.
Hát ilyenek vannak még. Ilyen alkalmazott munkakörök.
Így van, de hogy nekem az az állításom, hogyha tudnánk egyszerűsíteni a rendszeren, akkor kevesebb lenne ez a overhead, mi az? Felesleges. Tehát, hogyha be tudná vallani az adóját egy egyszerű munkás ember, mert annyira egyszerű az adózás, akkor neki már nem kéne könyvelő, akkor nem kéne annyi embert alkalmazni, hogy megnézzük, hogy befizette az adóját, és így tovább.
Magyarul, ha az adórendszer lenne szűkítve vagy egyszerűsítve...
Ez volt erre megint csak egy példa, igen. Hogy miért látom azt, hogy az állam elterebei esedése, az gyakorlatilag el van adva, mint egy baloldali koncepció, de gyakorlatilag a kisembernek árt. És itt a lényeg, hogy maga az aranyfedezet hiánya az egyik, ami szintén egy ilyen kisembert sújtó dolog, és akkor kitalálunk rá ilyen kis pecseléseket, hogy fenntartható növekedés, és így tovább, meg az adórendszer túlbonyolítása, megint egy olyan dolog, amivel el lett adva egy baloldali kisembert segítő koncepcióként valami olyasmi, ami a nap végén a felső réteget segíti.
Igazi hétfő esti laza beszélgetés.
Könnyed beszélgetés, igen.
Ez nagyon könnyű.
Igen, ebben még nagyon-nagyon messzire, mélyre bele tudnék menni, de lehetséges, hogy térjünk át a nemet mondással lassan.
Arra át fogok térni már is, de még egy dolgot árulj el, hogyha van spekuláció, akkor azoknak mindig a végén van-e bármilyen megoldási lehetőség, olyan megoldó kulcs, ami teoretikusan, nem tudom, évek alatt révben jelent.
Hát a giotin. Az a gond, hogy ez ilyen jellegű, tehát hogy gyakorlatilag én ott vagyok, hogy kíváncsian várom, hogy Amerikában mikor fogják felfedezni a giotint, és lesz meg az ő francia forradalmuk. Mert tényleg arról van szó, hogy ez az ismétlődő folyamat, hogy valaki kezében összpontosul a hatalom, forradalom, újraelosztás. És vagy, ha nincs forradalom, akkor általában akkor tudunk új rendszert kipróbálni, amikor nő gyakorlatilag a világ. Tehát amikor felfedeztük Amerikát, akkor hirtelen megnőtt a világ, és az ottani emberek egy új rendszert tudtak kidolgozni. Egy meglévő rendszert nem lehet csak így puty átalakítani. Szóval ki tudja, lehet, hogyha majd egyszer kolonizáljuk a Marsot, vagy bármi egyéb ilyesmi történik, akkor ott lehet kísérletezni lentről más módon felépített társadalmakkal, de azt, hogy forradalom nélkül itt bármilyen módon ezt gyökeresen át lehessen alakítani, hát nem tudom. A Bitcoin az erre volt egy próbálkozás, állami szempontból próbálják is írtani, mint a veszedelem.
De kevés sikerrel egyelőre.
Viszonylag sok sikerrel egyébként. Tehát...
Jó, a mellékelt ábra nekem tök más mutat, de...
Hát az, hogy még létezik, az egy nagyon király dolog, de mindenféle szabályozásokkal, satöbbivel folyamatosan próbálják írtani. Tehát, hogy nagyon egyértelműen látszik, hogy mind az EU-nak, mind az Amerikai Egyesült Államoknak az az álláspontja, hogy ezt ne csinálja senki, minden lehetőséget próbáljunk meg megfogni, hogy kiírtsuk, betiltsuk, stb. Pont azért, mert veszélyezteti a status quo-t. Tehát veszélyeztet, mert hogy gyakorlatilag a Bitcoin az működik, mint egy fizető eszköz, amire nincsen semmilyen kontrollja az államnak. Nem tud belenyúlni. Az egész úgy van kitalálva, tehát hogy most gondolj bele, hogy az emberek elkezdenek csak arannyal fizetni. Én aranyban kérem a fizumat. És azt elfogadják a boltban, és így tovább. Az állam nem tud vele mit kezdeni. Nem tudja úgy adóztatni, nem lát úgy rá, nyilván írtani akarja, elveszti a hatalmát. Ilyen a Bitcoin.
71-es görbe, akkor az nem tudom most hol tart egyébként, azt, hogyha azt a grafikont azt így képzeletben elkezdenénk megtoldani, akkor az most nem tudom, hogy
nem
hol tartana,
változott,
de
nem
van
változott.
Az a weboldal, a WTF happened,
innen 1971, és nem
1971.
fogom... Igen, in 1971. A számokkal mindig gondban vagyok, igen.
Pont te. Erre bedobtuk a, erre dobtuk be 19-re lapot húzva a nemetmondás kultúráját.
Igen, és ez onnan jött, hogy én akartam erről a témáról beszélni, és idejöttem egy órával előbb, hogy felkészüljünk belőle, úgy komolyan, és Viktor azt mondta, hogy nem, beszéljünk másról, és ebből jött, hogy akkor beszélhetünk a nemetmondásról. Hozzá kell tenni, hogy mind a ketten meglehetősen megviselt állapotunkban vagyunk.
Csak te látod így.
Én érzem így, igen, és innen jött ez, hogy lehetséges, hogy tudunk kéne nemet mondani. És te tudsz nemet mondani?
Csak gyakorolom.
Egyébként gyakorolom?
Igen, azt gondolom, hogy viszonylag jó sikerrel, viszont kellő járulékos veszteséggel. Uh-huh. És a veszteség érzése az, ami talán nagyon sokakat, vagy a veszteségtől a félelem visszafordít a nemetmondástól.
Hát ugye a nemetmondásban van egy olyan nehézség is, és akkor nem a nemetmondástól közelíteném, hanem onnan, hogy a határaidnak a definiálása. Hogy mi az, ami belefér, és mi az, ami nem. És ugye, hát fú, és anyukám mondta nekem mindig azt, hogy egy nehezen kimondott nem, az sokkal jobb neked, mint egy rendszeres, gyötrelmes igen. Uh-huh. Nem pontosan így szoktam mondani, ez nem volt egy, szerintem ő is idézte valahonnan, és nem tudom pontosan idézni, de hogy ez pont a határaid definiálásáról szól. És hát ugye nyilván azzal van a gond, hogy én is próbálom mondjuk ügyfeleimmel meghúzni a határt, hogy ne írjanak rám privát cseten, ne hívjanak fel vasárnap, ne írjanak SMS-t reggel 6-kor, és így tovább. De hogy ugye látom, hogy hívtak, és kinyomtam, és leírtam nekik SMS-ből, hogy kérlek szépen szorítkozzunk a reggel 9 és este 5 közötti telefonbeszélgetésekre, meg ilyenek, de hogy érted, attól függetlenül meg ott van bennem a gyomorgörcs, hogy mi mert fog várni
ebben
majd a 9-kor.
Ebben a hierarchiában te hol veszel részt? Te hol szerepelsz? Mert az megint más, neked vannak beosztottjaid, az megint, neked szoktak mondani nemet?
Igen, én igyekszem felépíteni azt a kultúrát, ahol ezt így lehet.
Esel a túloldalára, vagy ők esnek át néha?
Nem, ilyen nem szokott lenni. Szerintem néha az a gond, hogy túl puha vagyok, amikor jön egy-két konfliktus helyzet, ahol meg kell gondolni, ez már gáz, az alatt úgy vannak nehézségeim. Amikor mondjuk valaki eltűnik egy hétre, vagy ilyenek, akkor az úgy nehéz esett, azt kevésbé kéne tolerálnom. De ezen felül szerintem úgy viszonylag egészséges a csapaton belüli nem kultúra. Inkább nekem van nehézségem az ügyfeleimmel kapcsolatban. Tehát például egy tök érdekes szitu, hogy...
Tehát ott a hierarchiában te vagy alul.
Az ügyfelekkel? Uh-huh. Hát igen, és ezen kell dolgoznom, hogy ne oda pozícionáljam magam. Uh-huh. És ez azért érdekes, mert amikor lett egy projektmenedzserem, akinek egyre fokozatosan adtam át a projektek kezelését, akkor jött ez a szituáció, hogy ugye mentem ki Vipasszanára, amiről szintén tartottunk egy műsort, ami ugye azt jelenti, hogy 10 napig nem lesz gyakorlatilag kapcsolatom a külvilággal, tehát felkészítettem mind az ügyfeleimet, mind őt is, hogy akkor mindent neki kell kezelni. És pont ott volt, hogy kiadtunk valami árajánlatot egy ügyfélnek, pont már az új módszertannal, metodológiával, és ez egy kicsit magasabb lett, mint amire én is számítottam, de hogy így hát, és gyakorlatilag ültem kint a buszon Ausztriába menet, és akkor hívott ugye a projektmenedzserem, hogy hát az ügyfél az így kiakadt, nem tudom, és kirúgott minket. És akkor így tudod, így az volt, hogy felhívtam, hogy mi volt, és gyakorlatilag üvöltözött vele a telefonban. És nagyon érdekes, hogyha velem üvöltözött volna, az nem lépi át a határt. De hogy valakivel üvöltözött, aki a csapatomban van, az olyan szinten felháborított, hogy az volt a reakcióm, hogy helyes, ilyen ügyfélből nem is kell. De hogy, és ott vettem észre, hogy basszus, hogyha velem üvöltözik, akkor azt hagytam volna.
Itt jön be a vitakultúra, amiről szintén majd beszélgethetünk. Meg már szerintem volt is róla szó. Hogy ezt a vitakultúrát, ezt hogyan lehet normális keretek között megtartani?
Igen. De itt ez nem vita volt, hanem mennyit engedsz a feléből jellegű alkudozás, amit nehezen tolerálok én is.
És akkor így adunk ki újra ahhoz a kérdéskörhöz, amivel elindultunk az olcsó termékek boltjával.
Hát jó, de olcsó húsnak meg híg a leve. Tehát, hogy ugye...
Ezt meg lehet szokni, szerinted?
Hogy egy híg a leve, a híg
igen,
levét?
Az ügyfél, azt szerinted ezt meg tudja szokni?
Vannak olyan... Hát a gond az azzal van, hogy viszonylag kevés olyan ügyfél, vagy hát ilyen megrendelő van, aki felfogja, hogy jó, ez olcsó, és olyan is. Mert azokkal nem lenne gond. Azokkal van a gond, akik olcsón akarnak jót, és nekik áll feljebb. Tehát, hogy ugye én azt szoktam mondani, hogy nálunk nincs alkudozás. Óradíjra dolgozunk, az óradíjból nem adunk le. Abban szívesen adunk tanácsot, hogy hogyan lehet kevesebbet kérni. Tehát akar 5 funkciót, abból együtt mi segítünk kitalálni, hogyha egyre van pénz, akkor melyik legyen az az egy, és hogyan. És akkor ez egy teljesen működőképes költségfaragás, amiben mi is segítünk az ügyfélnek. De az óradíjból nem tudunk lejjebb adni.
De ez már nem stratégiaváltás? Azt kér az ügyféltől, hogy a stratégiáját, amit felépített évekig, azt akár rúgja fel.
Nem, hanem arról van szó, hogy van X milliója valakinek, és akar egy BMW-t. Akkor ott vagy döntenie kell, és legyen új. Akkor ott most vagy dönteni kell, hogy nem vagy használt lesz, vagy nem BMW lesz, hanem egy másik autó, ami olcsóbb. És akkor igen, és akkor én erre szoktam mondani, hogy mérlegelem azt, hogy figyelj, mire akarod használni azt az autót. Ha erre, akkor azt ajánlom, hogy legyen egy új másik márkából, ha meg az a fontos, hogy legyen szép és gyors, és nem tudom, akkor meg inkább legyen a, nem tudom, a használt. És akkor így, de mérlegelj, mert ennyi pénzed van.
Pont. Na jó van, a te konklúziód az mi az elhangzottak alapján, mert nekem van egy.
A nemetmondásra?
És a kettőnek az össze, igazából itt a kettő nagyon szorosan kapcsolódik itt a beszélgetésünk végére. Uh-huh. Az olcsóhúsnak híg a leve, és a nemetmondás, az itt szépen egy halmazba össze lett söpörve.
Nincs konklúzióm.
Az én konklúzióm az az, hogy kritikusnak, vagy önkritikusnak maradni mind a két oldalon.
Hát az fontos.
Meghiggadnak. És az értékén kezelni a dolgokat. Mint ahogy
hát ez egy nagyon nehéz dolog, főleg amikor egy olyan területen vagy, amihez nem értesz. Tehát itt általában arról szokott lenni, tehát arról van szó, hogy nem értenek az IT-hoz, és ezért fogalmuk sincs, hogy mi mennyibe kerül, mit kérnek, hogy kéne hozzáállni, stb. Mert ahhoz vannak hozzászokva, hogy lehet alkudni a feléből, vagy nem tudom, a köművesnél.
Na jó van, ez már ilyen mozgalmi kérdés lesz legközelebb, hogyan lehet eltörölni az alkudni a feléből kultúrát.
Sehogy.
I know where you come from.
Úgy lehet eltörölni, Franz. Egyébként akkor még egy gyors gondolat, hogy ugye kétféle logika van, hogy te nagy mennyiségben adsz el kicsi profit marginnal, vagy kis mennyiségben nagy profit marginnal. És ugye én itt hoztam egy döntést, hogy én a másik irányba próbálom pozícionálni magam, de ha te kimondottan arra mész, hogy ennek a húsnak híg a leve, viszont nagy tételben adod el olcsón, az is egy teljesen működőképes stratégia. Vannak cégek, akik a lenti kategóriába pozícionálják magukat, és az is lehet, hogy több pénzt csinálnak, mint a prémiumok, mondjuk.
Körbeért a kör.
Így van. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok.
Kösz, hogy jöttél.
Én is köszönöm, hogy meghívtál. Sziasztok.
Bánkuti Gábort hallottátok, és mindjárt folytatódik a szabadesés hét után.